Gyertek fennállva hallgassuk meg Istenünk igéjét. A mai napon maradjunk még húsvét gondolat körénél, így esett a választás a samáriai asszony helyett az Emmausi tanítványokra, és így nem hagyott nyugodni ez az egyetlen csodálatos mondat az első korintusi levél első fejezetének 18. verséből. Eképpen szólít bennünket Isten igéje. A keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Egyetlen mondat, és azt gondolom, azt remélem, hogy ez az egyetlen mondat még húsvét után pár nappal ott ragyog a szívetekben, ha nem is így és nem is szó szerint a költő szavait idézve, de a mögötte rejlő erőt mindenképpen hordozva emlékeztek erre a csodálatos versre Pilinszky tollából, és fölzúgnak a hamuszín egek, hajnal fele a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ. Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve, harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. Egyetlen egy mondat, és óriási erő van benne. Resurrexit tertia die. Harmadnapon feltámadt a halálból. Idén elhatároztam, hogy bizonyítékot keresek erre a mondatra. Idén azzal a vággyal indultam a húsvéti istentiszteletre, hogy bizonyítékot keresek és meggyőző érveket találok, hogy harmadnapon feltámadt a halálból. Hiszen, ahogy a költő mondja, ahogy ők akkor húsvét reggelén megérezték a fényt, mint a gyökerek, és feltámadt, fölzengett a világ, nyilván az övéi, ma is érzik ezt a szelet, érzik ezt az erőt, és érzik megmozdulni azt a világot, amely világ a Krisztus hívők bizonyságtételének a megmozdulását várja. No, ezzel a vággyal indultam húsvét másodnapján, hogy ezt a szelet, ezt a fényt, ezt az erőt lássam. Hiszen resurrexit tertia die, harmadnapon feltámadt a halálból, és akik ismerik az ő feltámadásának az erejét, nyilván akkor és ott, éppen úgy, mint itt és ma, ennek az erőnek a fényében, derűjében, ragyogásában élnek. Ezt a fényt, ezt az erőt kerestem bizonyítékként, amikor beléptem abba a templomba, amelyet nem neveznék meg, és amikor leültem, titokban nem csak az énekre és az igére figyeltem, hanem a körülöttem lévő gyülekezet tagjaira, magamra is, másokra is. No, hol az a bizonyíték, ami ma itt és most megmutatja, beleragyogja a világba, hogy harmadnapon feltámadt a halálból? Szívből kívánom nektek, hogy az én tapasztalatom és bizonyíték keresésem ne legyen a ti tapasztalásotok és a ti frusztrációtok, de engedjetek meg egy őszinte önvallomást, bocsássátok meg nekem. Nem szeretem a szószéken az őszinte önvallomást, kérlek, bocsássátok nekem meg. Nem találtam meg a bizonyítékot. Nem ragyogott rám a bizonyíték ezzel a meggyőző erővel, ahogy a költő tolla ezt papírra vetette. Nem ragyogott át a mellettem ülő arcáról, s nyilván az én arcomról az övére, ez a csodálatos mondat és ennek ereje, hogy harmadnapon feltámadt a halálból. Volt helyette kicsit szürkécske, kicsit kopottas, kicsit régies templombelső, alig-alig látható fényekkel és arcokkal. Persze, volt odakint kicsit borús április vége, esőbe hajló idővel, de én bizonyítékot kerestem. Lehet, hogy volt, aki szintén bizonyítékot keresett az én arcomon, az én zsoltár mondásomon, az én meghajtott fejemen, az összekulcsolt kezemben. Nem találtam meg idén a bizonyítékot. És így jutottak eszembe ezek az Emmausi tanítványok, akik nem tudom, nem-e ismerősek számodra, mint ahogy ha magamra gondolok most húsvét másodnapján, hétfő reggel abban a bizonyos templomban, én nem a gyülekezetre ismertem meg bennük, hanem önmagamat láttam eme két fáradt vándor országút járásában. Nézzétek, elmúlt húsvét, pár napja, újból a kötelességek, feladatok, ha úgy tetszik, terhek, és engedj meg egy kérdést. Ha valaki ma rajtad és rajtam bizonyítékát kereste ennek az egy mondatnak et resurrexit tercia die, az vajon látta-e ezt a bizonyítékot az arcomon? Hogy föltámadt a szél, megérezték a gyökerek, fölzengett a világ, és mindez meglátszott rajtam, és mentem és vittem a húsvét evangéliumának jó hírét. Engedd meg ezt a kérdést ma este. Látták-e rajtam húsvét reggelének a bizonyítékát? A szavaimban, a tekintetemben, a köszönésemben, a derűmben, ahogy beléptem ma azokhoz, akikkel találkoztam, hordoztam-e a bizonyítékot? Na, így találkoztam újból az Emmausi tanítványokkal, és ezért választottam a ma bizonyos samáriai asszonnyal való beszélgetés története helyett a velük való találkozás lehetőségét. Nem tudom, kerestél-e most bizonyítékot, és nem tudom, hogy rajtad kerestek-e húsvéti bizonyítékot. Ha igen, akkor lépjünk együtt közel ehhez a két megfáradt, bár húsvét után élő emberhez, és kezdjük megérteni a titkot most újból, hogy mi tehát ennek a húsvéti titoknak és evangéliumnak a rajtunk való bizonyítékának az ereje. Nézzétek csak! A történet jól ismert, senkinek nem kell újból és újból elmondani. Ebben a történetben alapvetően egy óriási feszültség húzódik. Ennek a feszültségnek a lényege, hogy megtörtént húsvét, és ebből semmi nem látszik azokon, akiknek hírvivőkké kellett volna lenni. Még egyszer, megtörtént már húsvét, elhengerítetett a kő. Ha úgy tetszik, nem merek most, és nem is nagyon tudok nagy költői szavakkal élni, de ha úgy tetszik, a világtörténelem legnagyobb csodája történt már meg. Feltámadott az Isten fia. És itt jön két ember ezen a poros Emmausi úton, és a húsvét reggelének a titkából, csodájából, erejéből az ég adta világon semmi nem látszik rajtuk. Ez a feszültségnek a forrása, hogy megtörtént a csoda. Feltámadott és legyőzte a halált. Halál, hol a te fullángod, pokol, hol a te diadalmad? És nem tudom, találkoztak-e ezek az emberek ezen a poros országúton, annak az útnak egyéb vándoraival, én ezt nem tudom, de félek, hogyha találkoztak is, akkor ebből a csodából az ég adta világon semmi nem látszott rajtuk. És abból az igéből sem, amit így olvastunk Pál apostol tollából, hogy a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Látszott-e ott azokon az embereken a keresztnek ez az ereje? És látszik-e rajtam, húsvét után, új szövetségi korban élő emberen, hogy a keresztről való beszéd azoknak életformáló erő, akik elfogadták a Golgotai kereszt áldozatát, és akik rendíthetetlen hittel és bizonyossággal vallják a feltámadás reggelét. No, lett-e erővé a számomra ez a bizonyos Golgotai kereszt? Nézzétek, mai igénk ebben segít bennünket igenleges válaszra jutni. Én titeket ismerve nagyon jól tudom, hogy ti eljutottatok az igenleges válaszra. Igen, nekünk a Krisztus keresztje életünk megváltásának a forrása. Tudom, hiszen ezért vagytok itt. de lépjünk hozzájuk közelebb. És hadd kérjem, hogy lépjünk önmagunkhoz közelebb, a saját szívünkhöz, a saját szívünk elrejtett titkaihoz, hogy végre megfejtsük ennek a titokzatos nagy húsvét utáni letargiának az okát, hogy aztán tegyük oda a megváltó keresztje elé, hogy legyen valóság ez, hogy a keresztről való beszéd bolondság bár azoknak, akik elvesznek, de nekünk életformáló erő mivel kezdődik? Egy kérdéssel kezdődik, és egy kérdés őszinte komolyan vételével kezdődik. Nézzétek, ők jönnek onnan, valaki jön a másik irányból, találkoznak. Ne menjünk bele, de nem kell ragozni és példázni, hogy minden Krisztussal való találkozás csoda és kegyelem dolga. Ezt elfogadjuk. Minden találkozást ő kezd, mert ő jön. Csoda és kegyelem dolga, hogy az Emmausi úton épp úgy megtörtént, mint veled. Egy kérdéssel kezdődik ez a találkozás. Engedd meg, hogy ezt a kérdést egészen a szíved mélyéig juttassam. Jézus megkérdezi a vándorokat, miért vagytok szomorú ábrázattal? Egy őszinte kérdés és egy őszinte válasz. Ezzel kezdődik, hogy miért vagytok ti szomorú ábrázattal? Én tudom, akik itt álltatok kint, és rátok néztünk, nem azt láttuk, hogy szomorú ábrázattal vagytok. Jó is volt rátok nézni, jó erőt merítenünk egymás szolgálatából, bizonságtételéből. De most hadd kérjem, hogy a szíved mélyére pillancs. Én is megpróbálom megtenni. Miért vagy szomorú ábrázattal? Egy nagyon őszinte kérdés. És ha mersz őszinte választ adni, akkor nem tartom kizártnak, hogy a válaszod lényege ugyanaz lesz, mint az Emmausi tanítványoknak, hiszen a történetet jól ismerve nem kell bemutatni a válaszok lényegét. Miért vagytok szomorú ábrázattal? Elmondják. Elmondják, hogy volt itt valaki, akibe beleplántáltunk az összes vágyunkat és álmunkat. Emlékeztek? Amikor együtt indultunk virágvasárnapon, pálmák lengtek, hozsanna hangja szólt, micsoda kezdet itt valakivel. Na végre történik valami. Végre az álmaink beteljesülnek, mert itt van ez a názáreti, akiről tudjuk, hogy több, mint egy egyszerű ács. Na végre, most jött el a pillanat, hogy a régóta dédelgetett álmainkat valaki beteljesíti. És akkor virágvasárnap után alig telt el pár nap, jött nagy csütörtök. És minden a viszájára fordult, igaz? Árulás, köpés, gúny, ostor, majd a Golgotai kereszt. És egy rettenetes, fájó belátás, hogy az álmainkból nem lett semmi. Miről szóltak az álmaink? Szép és jó dolgokról szóltak. Nem rossz dolgokról, pozitív, szép, tartalmas és nemes vágyakról szóltak. Mi volt a vágyunk lényege? Hogy itt Jeruzsálemben kezdődjék valami új, valami más, valami több. Félre már végre Róma rabigájával. Legyünk szabadok, szabadok a boldogságra, örömre, szerelemre, tavaszra, hiszen itt van valaki, aki majd ezt nekünk megadja. Ezzel a vágyjal jöttünk virágvasárnap. És itt állunk nagy péntek után, és erre az őszinte kérdésre az őszinte válaszunk így hangzik, hogy mi azért vagyunk szomorúak, mert nem teljesültek az álmaink és a vágyaink. Én senkire nem szeretném ráerőltetni ezt a gondolatot, és senkire nem szeretném túlzottan rákényszeríteni ma ezt a kérdést, hogy miért vagytok szomorú ábrázattal. Bocsássátok meg nekem húsvét reggelének Isten tiszteleti élménye, bocsássátok meg, nagyon személyes. Juttatta eszembe ezt a kérdést, azokra nézve, akik ott ültek körülöttem, meg önmagamra nézve. Ez lenne a húsvét öröme? Így örülök én a megváltásomnak? Ilyen borúsan, kicsit kopottassan, kicsit fáradkásan? Miért is vagyok én szomorú ábrázattal? engedd meg, hogy ne soroljam azok hangját, akik erre a kérdésre az elmúlt 1-2-3 hétben nekem mertek őszintén válaszolni. Engedd meg, hogy megint jól ismertek, már bocsássátok meg nekem ezt is. A költő szavával válaszoljak. Sokatoknak a hangját hallom benne a következő sorokba. Az elmúlt napokban láttam ilyet válaszként erre a kérdésre, hogy miért vagy szomorú ábrázatban. Márai Sándor elég keményen fogalmaz, bocsássátok meg. Meglep, mert egy emberből kibudjan az aljasság, mint varanyból a méreg? De gondolj csak meg, miféle ez az ember, milyen torz, milyen erőtelen, mennyire csak gyűlölet és az irigység az ereje. Töröld le a váladékot, mely arcodra fröccsent, ne taposd el a varangyot, mert cipőd bepiszkolod vérrel és gennyel. Bocsássátok meg ezt a képet. Nem szószékre való egy eltaposott béka képe. Ez talán igen, hogy amikor az emberből kibudjan az aljasság, mint varangyból a méreg, és milyen torz erőtelen, és amikor a gyűlölet és az irigység hajt valakit. Találkoztál ezzel az indulattal? És született meg a szívedben egyszer-egyszer ez a hang, hogy én ez miatt vagyok szomorú? Hogy azok, akiknek az lenne a feladata és a lehetősége, hogy öleljenek, elfogadjanak, felemeljenek, átkaroljanak, megértsenek, szeressenek, és boldoggá tegyenek, no azok egyszer-egyszer, bocsánat a képért, rám fröccsentik a saját maguk lelkének piszkát. Bocsánat, hadd ne soroljam az elmúlt hetek példáit. El tudom képzelni a válaszod ez, hogy én azért vagyok szomorú ábrázattal, mert engem nem szeret az, akinek feladata és lehetősége lenne engem boldoggá tenni. De el tudom képzelni azt is, hogy valaki erre a kérdésre azt válaszolja, amit Adi egy helyen. Nézzétek ezeket a képeket. Egy félig csókolt csóknak a tüze lángol elébünk. Hideg az este, néha szaladunk, sírva szaladunk, s oda nem érünk. Hányszor megállunk, összeborulunk, égünk és fázunk, ellöksz magadtól, ajkam csupa vér, ajkad csupa vér, ma sem lesz nászunk. Bevégzett csókkal lennék szívesen megbékült holtak, de kell az a csók, de hí az a tűz, s mondjuk szomorúan, majd holnap. Hallottam olyan választ erre a kérdésre, hogy én azért vagyok szomorú, mert soha nem ma, mert soha nem ma. Majd holnap talán, majd holnap talán, amikor az élet úgy adja, meg a körülmények, meg a körülöttem élők, majd holnap, de ma mindig csak eddig jutunk, hogy égünk, fázunk, te meg ellöksz magadtól, és ma sem lesz nászunk, ma sem lesz beteljesedés. És hallottam olyat, aki erre a kérdésre, hogy miért szomorú az ábrázatod, azt mondta, hogy neki meg se adatott annak lehetősége, hogy valaki ellökje őt, hiszen nem is volt senki mellette. Pedig vágyak voltak, virágvasárnapos lelkesedések voltak, nagy indulások Jeruzsálem felé voltak, de a vége ez lett. Margit legendáját veti versbe a költő. Vallott nekem a nyulak szigete, regék halk éjjén, íme a titok. Királyi atya klastombra veté legendák szűzét, fehér Margitot. Álomleány volt, egy folytott sikoly, ájulva hult egy durva szó miatt, s robogtak a királyi udvaron hajrázó, vad, bozontos férfiak. Nyugatról várt sokáig valakit. Nem vadbajszú lármás mokány nagyúr, dalos, törékeny halk fiú legyen, asszonyos, kósza, könnyes trubadúr. Már régen várt, s megbénult szíve. Zúgott a vár, prüszkölő kunlovak, hátán érkeztek hegyke magyarok, ő nem jött, egy csöndes álomlovak. Ő nem járt a Duna táján soha, egy halkdalú és halkcsókú legény, és Jézusnak áldozák Margitot, ki ott halt meg a Nyulak szigetén. Ismerős ez a válasz, hogy ő nem jött, egy csöndes álom lovag. És ismerős ez a válasz, hogy én azért vagyok szomorú ábrázattal, mert ez a bizonyos dalos, törékeny halkfiú, asszonyos kósza, könnyes trubadúr, csak az álmaimban él. De hol van, amikor ő szól, és én szólíthatom, ő érint, és én érinthetem? Ó, nem! Valahogy így végezte Margit is, majd talán valahogy én is kibírom. Mert nincs itt, nem jött el a csöndes álomlovag. Hadd kérdezzem a szíved mélyéről. Miért vagytok szomorú ábrázattal? És miért nem látszott az én arcomon ma sem, hogy resurrexit tercia die? Miért nem látszott? A megoldáshoz felé vezető út, azt gondolom, ezzel a kérdéssel kezdődik, és egy őszinte válasszal. Ne nekem válaszolj. Annak valakinek válaszolj, aki kérdez. Kérlek, fogadd ezt a kérdést ne az én kérdésemként ma este, hanem az ő kérdéseként. Ha az én kérdésemként fogadod, tudom, hogy nem leszel őszinte. Én sem mernék őszinte lenni feléd, bármennyire is szeretlek. Légy őszinte felé. És kérlek, mondd el neki, hogy miért vagytok szomorú ábrázattal. Hogy kezdje feloldani ennek a sajátos húsvét utáni depressziónak a súlyát rajtad. Hogyan? Nem csak kérdez, hanem kijelent. Ez a második állomás. Vallom, hogy ebben oldódhat fel a húsvét utáni furcsa letargia. Nézzétek! Azt mondja Jézus, kijelent, miközben ők elmondják, hogy ők azt remélték, hogy Jézus kijelent. Ó, balgatagok és resztszívűek mindazoknak elhívésére, amit a proféták szóltak, avagy nem ezeket kellett szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe. Nézd csak, az egyik oldalon a tanítványi hang, mi azt reméltük, hogy a másik oldalon meg ez a krisztusi hang, hogy így kellett lennie. Ilyen egyszerű. Az egyik oldalról ez a tanítványi hang, hogy mi azt reméltük, hogy majd ő váltja meg az Izraelt. Mi azt reméltük, hogy majd így és ez által leszek boldog. És közben ott van egy krisztusi hang, amely túlmutat az értelmezett, emberi szívvel értelmezett eseményen. És engedi látni a Krisztus velük való tervének a lényegét. Mi ez? Egyrészt Krisztusra nézve ez, amit ő így mond, így kellett történnie. Így volt megírva. Így mondták a proféták. Így rendelte az Isten. Kérdezhetné bárki, kérdezték is sok száz éven át, hogy miért kellett a Krisztusnak szenvedni. Hát Isten szeretetébe nem fért volna bele az, hogy az ő fiát megkíméli a golgotai szenvedéstől. Miért volt az Isten tervében beleszerkesztve a golgota? Az emberi ész azt diktálná, hogy Isten mellőzhette volna a kereszt utat, és végtelen szeretetét úgy is kifejezhette volna, hogy a Krisztusnak nem kell szenvednie. Miért volt ott a golgota? Miért kellett az Isten fiának kimondani ezt? Hogy legyen meg a te akaratod. Miért kellett megtörténnie annak, amit a Filippi 2-ben így olvasunk, hogy engedelmes lett a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig? Kérdeztette ezt? Nem biztos. De azt kérdezted már, igaz, hogy miért kellett megtörténnie annak, amitől egyszer-egyszer a szívünk hullik szilárdosra, és törik össze az emberekbe, a boldogságba, a szerelembe, a bizalomba, meg a hűségbe, meg hitünk. No, ezt már megkérdeztük egyszer-egyszer, hogy Uram Isten, miért adtad és miért engedted életem keresztjeit? És erre a válasz ma este ez, hogy mert így akarta az Isten. Én kérdeztem, és te kérdezted egyszer-egyszer, hogy miért adtad mellém azt az embert, akitől oly sok tövist kaptam, és oly kevés simogatást. És a válasz lehet, hogy ma este ennyi, anélkül, hogy ő részletezné az indokait, mert így adta neked az ő veled kapcsolatos terve. Te kérdezted, hogy jaj, a megtapasztalt boldogságomnak miért kellett egy pillanat alatt szerte foszlania? A válasz, mert így adta az Isten akkor és ott. Voltak emberek, akik ennél komolyabb élethelyzetben tették fel nekem a kérdést, hogy miért? És íme a válasz. Ezeket kellett a Krisztusnak szenvedni, és így menni be a dicsőségbe. A válasz, hogy kezdjen végre oldódni benned a húsvét utáni sajátos furcsa letargia ez, mert ezt adta az Isten. Egy kérdés van, hogy el tudom-e fogadni. Emlékeztek? Hol beszélt Jézus a tanítványoknak boldogságról, önfelett mámorról? Hol beszél Jézus akár csak virágvasárnapon? Hatalmas beteljesülésekről emlékeztek? Nem akarom befeketíteni ezt az egyébként kicsit szomorkás történetet. Ő tövisről, kereszthordozásról, a földbe esett gabonamag haláláról, önmegtagadásról beszélt, és arról, hogy lesznek alkalmak és idők, amikor a sátán kikér titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Fel tudtam én ezt vállalni? Vagy még mindig csak virágvasárnapi álmaimat dédelgetem, hozsannát kiáltva kívülről, a szívembe pedig furcsa kérdésekkel és fájdalmakkal harcolva, hogy miért nem válaszolt nekem az Isten úgy virágvasárnapot követően nagy pénteken, amikor az álmaim beteljesülését vágytam, mint ahogy én azt kértem, imádkoztam és megálmodtam tőle. A válasz így hangzik. A kérdés pedig így, kész vagy-e elfogadni ezt az utat? És kész vagy-e elfogadni, hogy ő adhat keresztet, tövist, adhat rostát, adhat próbát, adhat nagy csütörtöki és nagypénteki élethelyzeteket, hogy aztán felragyogjon húsvét, mert mi történik? Nézzétek, csoda kell, hogy történjen, mert másképp nem megy. Csoda kell, hogy történjen. Minek a csodája? Hogy egyszer felismerik, hogy ez a velük szembe érkező titokzatos alak, ez az életük megváltója. Bemennek a házba, asztalhoz ülnek, meghallják az ő hangját, elkezd gerjedezni a szívük, kicsit valami ismerős, kicsit még bizonytalanok vagyunk, de el kell jutni valahova. Hogy az életünk megváltója, mondhatnám így is, a boldogságunk forrása, az életünk fundamentuma és alapja, nem a nagypénteki lelkesedésünk, meg azok, akikkel együtt indultunk mi nagypénteken, saját álmaink irányába, hanem az életünk megváltója az az értünk meghalt és feltámadt Krisztus, akiről még egyszer mondom, Pál azt írja, hogy az ő keresztjéről való beszéd életformáló erővé kell, hogy legyen rajtad és benned. Ezért a találkozás. Én tudom, hogy ti mindannyian találkoztatok ezzel a feltámadottal. Semmi kétségem nincsen, semmi. De én ma reggel belenéztem a tükörbe. Afelől nem volt kétségem, hogy találkoztam a megváltóval. Nem volt kétségem. El tudnám mondani, hogyan és mikor. Afelől volt kétségem, hogy ez rajtam ma meglátszik. Efelől erős kétségeim voltak. Menjünk hozzá közelebb, és ne álljunk meg olyan távolságba, ahol még ez a húsvéti fény nem ragyog ránk olyan erővel, hogy életformáló erő legyen. Nagyon egyszerű dolgokról van szó. A mosolyodról, a derűdről, a békességedről, a szerűtségedről, nagyon egyszerű dolgokra gondolok ám. Egy folyosó jut eszembe, ahol mi találkozni szoktunk. Jó esetben hellót dobnak nekem. meg szoktam ijedni. Ritkán köszönnek rám derűs, csillogó, húsvét utáni, tiszta szívű szemmel áldás békességet. Ez utóbbiban inkább érezném ezt az erőt, amelyet várok magamtól, hogy te érezd, amikor velem találkozol. Engedd meg ezt a kérdést. Látszik-e rajtad húsvét ereje? Hazamegyünk, holnap újból iskola, meg diplomaírás, meg ki tudja még ki, és ki tudja még mi. Hadd kérjem magunktól, vegyük komolyan ennek a találkozásnak az erejét. Ezek az emberek hírvivők lesznek. Ezt a csodálatos feladatot kaptuk, hogy hírvivők vagyunk. Hírvivő vagy. Minden percben hírvivő vagy. Vagy a saját keserűségednek a hírét viszed, vagy pedig a feltámadottal való találkozásodnak az evangéliumát viszed. Én titeket ismerve és látva erőt merítek abból, amikor ezt az erőt látom rajtatok, a derűt, a szolgálatot, a dicsőítést, vagy az egyszerű háttérben alázattal, szeretettel végzett munkát. Ilyet kívánok magunknak, és ilyen húsvét utáni embereket kívánok annak az egyháznak, amely egyháznak mindannyian formáló tagjai lesztek. Isten áldjon meg titeket, és Isten ragyogtassa reátok úgy húsvét erejét, hogy láttassék meg, hogy akik holnap titeket látnak, valamit sejtsenek meg ebből a húsvéti életformáló erőből. Az Úri Szentasztal is erre hív majd titeket, minket, akik méltóképpen elkészültünk a vele való találkozásra, jertek majd bátran, és kérjük majd bűnvallásunk és hitvallásunk után ezt a kegyelmet, hogy a vele való úrasztali szent közösség is formálja ezt az új életet bennünk.